a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem a stúdióban Balogh Sándor, az idén 10 éves Magyar-Afrika Társaság elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ Hálózat, angol rövidített nevén a HTCC alapítója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok én is a hallgatóknak is.
Nem véletlenül mondtam, hogy 10 éves a Magyar-Afrika Társaság, és erről mindenképpen akarok beszélni, mert hogy ez most nagyon aktuális, hiszen néhány nap múlva mondhatjuk azt, augusztus 19-én lesz pontosan 10 éve, hogy megalakult az
alapítvány. Pontosan 2016. augusztus 19-én 18:45 lesz 10 éves a Magyar-Afrika Társaság.
Ez mindenképpen megér egy hosszabb beszélgetést is, de most van aktuálisabb beszélgetnivalónk. Sajnos sokkal több aktuális beszélgetnivalónk van, de ami mondjuk örömteli vagy pozitív, és mondhattam volna egyébként azt is, hogy Balogh Sándor a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács elnöke is. Nagyon sokat tett azért, hogy a magyar-marokkói üzleti kapcsolatok élénküljenek, illetve hogy szorosabb legyen akár az üzleti, akár a kulturális és egyéb kapcsolat a két ország között. És hát ugye egyrésztről a héten egy marokkói kormányküldöttség, nevezetesen a vízügyi és környezetvédelmi miniszteri biztosasszony egy küldöttség keretében járt Magyarországon. Másfelől pedig, ami azt gondolom, hogy önnek személyesen is egy nagy siker, és talán innen induljunk, sok körmondat után a HTCC hálózat, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ elnyerte a jogot arra, hogy üzemeltesse a Magyar Nemzeti Kereskedőház marokkói irodáját. Gondolom, hogy ez egy fontos momentum az önök életében, hiszen már évek óta Afrika szerte működtetnek hasonló célú intézményeket, házakat.
Természetesen, és én azt kell mondjam, hogy nekünk ez egy nagy öröm és egy nagy elismerése is a munkánknak, hiszen egy picit visszatekintünk, akkor 2010. decemberében alakult meg a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács magyar ága, hisz ez egy olyan üzleti tanács, amely mind a két országban létrehozza a saját helyi nemzeti szervezetét. Ugyanebben a hónapban kicsit később magyar részvétellel is Becsei Zsolt akkori külkereskedelmi államtitkár vezetésével ott az odalátogató magyar küldöttség jelenlétében alakult meg ennek a marokkói szárnya is. Tehát 2010-től, azaz 6 éve dolgozunk azon a marokkói üzletfeleinkkel és marokkói társszervezetünkkel, hogy magyar üzletembereket vigyünk Marokkóba, hogy Marokkót megismertessük Magyarországon, és hogy Magyarországot megismertessük Marokkóban, hisz ebben a tudásban mind a két országban deficit van, hisz mi itt Marokkóról azt gondoljuk, hogy valahol ott a sivatagban a berberek a tevéken rohangálnak, és nem is tudjuk, mit lehet tőlük venni, talán kuszkuszt, vagy esetleg lehet valamilyen tevéből készült olyan ülő alkalmatosságot, amit mi korábban a 70-es, 80-as években hoztak Marokkóból, Tunéziából, tehát a Maghreb országokból a magyar turisták. Nem tudjuk, hogy ott már TGV vonalakat építenek, nem tudjuk, hogy az autópályák hossza többszöröse a magyarénak, nem tudjuk, hogy a világ egy olyan fejlett országában találjuk magunkat, ha Marokkóba látogatunk, amelyet akár irigyelhetünk is.
Mikor fog elindulni ez a Magyar Nemzeti Kereskedőház Marokkóban? Vagy tulajdonképpen észre se lehet venni az átmenetet, hanem a HTCC ház egyik napról a másikra egyszer csak átneveződik?
Hogy egy picit megvilágítsam a hátterét, eddig a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak voltak szerződött partnerei, ezek a szerződések lejártak, és a szerződések újra kötéséhez közbeszerzési pályázatot írt ki a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezetése, ami azt jelenti, hogy adott országokra, és több tucat ilyen országra írtak ki ilyen pályázatot, adott országokra lehetett pályázni. Mi, akik úgy érezzük, mint HTCC, tehát Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ, akik most már több mint 3,5 éve vagyunk jelen irodával Marokkóban, és több mint 20 küldöttséget szerveztünk Marokkóba, eljutottunk egészen odáig, hogy a Mauritánia mellett Rabattól több mint 2500 kilométerre délre fekvő Daklában is van már picike képviseletünk, oda is vittünk delegációt, ott is részt vettünk egy nagyszabású nemzetközi vásáron. Rengeteg olyan delegációt hoztunk ide Marokkóból is, amelyek megismertették Magyarországot, többek között több újságíró delegációt hívtunk, megfizettük a költségeit, hogy Magyarországnak propagandája legyen. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve nekünk egyfajta tudásunk tényleg van, ezt a tudást ismerte el a pályázat kiírója azzal, hogy a pályázók közül nekünk ítélte meg ennek a szervezetnek és ennek az irodának az üzemeltetési jogát.
Egyébként az elmúlt 3,5 év, amióta van irodájuk Marokkóban, ugye ráadásul több helyen is volt, tehát ez nem az első ház, amit most üzemeltetnek, hanem korábban
Rabatban volt, most Marrakesben vagyunk.
Most Marrakesben vagyunk. Ennek mi volt az oka, hogy át kellett költöztetni ezt a házat?
Nem kellett átköltöztetni, lejárt a bérleti szerződésünk, és úgy ítéltünk meg, hogy Rabat az inkább közigazgatási főváros, mint üzleti. Rengeteg olyan dologban láttunk mi is fantáziát korábban, amelyek később bebizonyosodott, hogy azok nem igazán jó lehetőségek, és rengeteg másban, amiről azt gondoltuk, hogy nem jó lehetőség, bizonyosodott be, hogy avval érdemes foglalkozni. Természetes módon ez olyan, mint bárki, aki akár könyvet ír, akár üzlettel, akár boltot vezet, mindig vannak ötleteink, és ennek az ötleteinket mi igyekszünk követni. Alapvetően természetesen nagyon kevesen rendelkeznek igazán mérvadó mély tudással ezekről a távoli országokról, lett legyen az akár Marokkó vagy Afrika bármelyik országa. Ahogy mi is tanulunk, úgy változik a mi véleményünk is, de természetesen az is változik vele, hogy egyre inkább megszeretjük Marokkót, és egyre inkább megértjük, hogy mi történik körülöttünk. Itt mindig ez a legnagyobb probléma, hogy egymás kultúráját, és ezért is szerepel a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központok nevében a kultúra, mert szerintünk egymás kultúrájának megértése nélkül nem tudunk olyan üzleteket létrehozni, amelyben mindenki jól érzi magát.
Az elmúlt időszakban ugye rengeteg energiát fektettek Marokkóban. Ez mennyire térült meg eddig, vagy mennyire látszanak ennek valós eredményei, amelyek nem az energiát és a pénzt viszik, hanem amelyek eredményeket hoznak?
Azt kell mondjam, hogy a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központok számára Marokkóban levő lét az továbbra is dotációt igényel, tehát a saját központi költségvetésünkből ebbe az irodába még mindig befelé kell fektetnünk. Természetesen ezen könnyít ez a kereskedőházi pályázat, ami működési költségekhez járul hozzá. Ezzel együtt ez azt jelenti, hogy ezekkel a többletköltségekkel, amelyekkel mi számolunk, tehát további személyzetet tervezünk fölvenni, hogy még mélyebben tudjuk beásni magunkat a marokkói üzleti életbe. Én azt gondolom, hogy az eddigi sikereken felül, amelyek már így is számosak, az eddigi sikereken felül talán el tudjuk azt is érni, hogy maga a ház önálló lesz. Sajnos Magyarországon nagyon nehéz a különböző üzleti szervezetekkel és magukkal a kis- és középvállalkozásokkal is kapcsolatot tartani, hisz olyan országokkal kell, akár Marokkó, akár más afrikai országok piacán versenyeznünk, amelyek több száz éve vannak jelen, vagy több tucat évet, vagy több évtizede üzletelnek az adott országban, akár maga a cég is, akivel versenyre kell kelnünk, az is több évtizede van már azon a piacon. Ha belegondolnak a hallgatók, tehát azért a régi nagy kereskedő nemzetek, a hollandok, vagy a portugálok, spanyolok, akik körbehajózták a világot és fölfedezték, nem beszélvén az angolokról, ugye a kelet-indiai társaság, ez egy elhíresült intézménye volt az angol kereskedelmi hódításnak. Tehát mi Magyarországon itt még nem egészen 3 évtizede tapasztaljuk a kapitalizmus áldását és átkait. Ezzel együtt, ez alatt a közel 3 évtized alatt a magyar kis- és középvállalkozások természetesen nem tudtak még sem annyi tőkét fölhalmozni, sem pedig annyi külkereskedelmi szaktudást vagy tapasztalatot, hogy ezekkel a saját mércéjükkel tudjanak szembeszállni. Tehát nekünk mindig valamilyen mást, ugye mindig azt mondjuk, hogy mi majd okosban megoldjuk. Azért a külkereskedelem nem ilyen egyszerű, hogy új szabályokat lehet alkotni, a külkereskedelem nem olyan egyszerű, hogy ki lehessen cselezni egyes országok szabályait. Tehát mondok egy példát, rengeteg magyar üzletembert vittünk Marokkóba, nagyon jó ajánlatokkal, de például mi a marokkó ügyfeleinket sokszor nem tudjuk meghívni Magyarországra, hiába lenne pénz is rá és akarat is, mert például a vízum kötelezettségnek nem tudunk igazán megfelelni, vagy ők nem tudnak olyan papírokat bemutatni. Ellenben például a francia nagykövetség Marokkóban, az szervez például egy francia-marokkói kamarát-baráti társaságot, és például ők vízummal honorálják azt, hogyha marokkói üzletember francia partnert választ. Tehát ők évtizedek alatt kimunkálták már azt, hogy nem csak az üzlet önmaga hozhat profitot, hanem egy marokkói üzletembernek fontos lehet egy állandó schengeni vízum, és ezért az állandó schengeni vízumért, még hogyha akár rosszabb ajánlatot is kap egy francia vállalkozástól, azt fogja választani, ellentétben a magyarral, tehát itt rengetegszer találkoztunk gyermei tészta, vagy bármilyen egyéb élelmiszer, nagyon jó volt az ára. Mégse, amikor döntenie kellett a beszerzőnek, vagy esetleg döntenie kellett a nagyáruház beszerzési igazgatójának, akkor mindig valamiért a francia tészta jutott be. Természetesen mi megértjük, de ebből is látható, hogy mi 3 évtized alatt sem a kormányzatunk, sem pedig, ahogy mondjam, az üzletemberek nincsenek még felkészülve, hogy ilyen, nem is azt mondom, hogy ravasz, de legalábbis kifinomult módszerekkel lehet befolyásolni a piacot.
Az, hogy egyébként most végül is egy kormányzathoz köthető szervezettel működnek együtt, ez segíthet például az ilyen kifinomult módszerek alkalmazásában?
Hát mi csak azt tudjuk megtenni, amit most is teszek így a rádió nyilvánosság előtt, így elmondom, hogy erre gondolni kell, ezzel foglalkozni kell. Természetesen objektív szabályok vannak az Unióban, de látjuk, hogy Brüsszel néha nem ugyanazokat alkalmazza az újonnan jövők és a régi országok között. Láthatjuk azt is, hogy egyes tagállamok ezt azért a saját érdek szférájukban megfelelő módon hajlítva tudják alkalmazni.
Na de hát ugye itt van a Szlovákia, hogy csak egy nagyon közeli példát említsek. Többekkel beszélgettem itt ilyen afrikai üzletekről, és mindenki azt mondta, hogy hát a csehek és a szlovákok is egészen könnyen adnak beutazási vízumot azoknak, akik vélhetően üzletet hoznak és pénzt hoznak Afrika bármely területéről, és gondolom így a Magreb országokból is.
Igen, de én azt gondolom, hogy Magyarország mindig egy picit túlzottan szeret megfelelni a felülről jövő elvárásoknak, lett legyen az akár egy kis szervezet, akár egy cég, vagy lett legyen maga az ország. Én azt gondolom, hogy ezt nekünk is rugalmasabban kellene kezelni. Nem szabadna attól félni, hogy most bejövő afrikai üzletember, sportoló vagy diák itt marad. Egyébként is, mint látjuk, a migrációs hullám hatalmas. Milliók jönnek főként Ázsiából, de azért tízezrek Afrikából is. És ugye a Frontex statisztikái szerint nem is ez a sok a bevándorlók közül, akik gyalog érkeznek, hanem akik turista vízummal, üzleti vízummal, esetleg oktatási vízummal érkeznek, de nem mennek többet haza. Tehát ezek többszörösét teszik ki annak, mint akik gyalog a határokon caplatva a sárban és a kerítés alatt átmászva érkeznek. Természetesen ezt nekünk is, én azt gondolom, valamilyen módon kezelni kellene. Kellene legyen erre egy kormányzati akarat, egy kommunikáció, esetleg olyan szakmai szervezet, lett legyen az valamelyik iparkamara, vagy valamilyen ilyen baráti társaság, akár mint a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács. Hisz ilyen üzleti tanácsok nagyon sok tucat országgal kapcsolatban léteznek Magyarországon, tehát Afrika, Ázsia szerte, akik ajánlásokat tehetnek mondjuk a bevándorlási hivatalnak. Ezáltal ugye egy kézbe kerülhetne a vízumpolitika és az üzlet. És az üzlet mindenképpen fontos eleme annak, hogy kapcsolatok fönnmaradjanak, hisz ha belegondolnak a hallgatók a saját életükbe, ők is igazándiból azzal tartják a nem családi, hanem üzleti kapcsolatokat, amiből eredményt várnak, mert egyébként ki az, aki végtelen hosszú ideig várakozik eredménytelenül, és mégis energiát fordít arra, hogy fölkeresse, ajándékot vigyen, elmenjen hozzá, esetleg újra meglátogassa, meghívja magához. Ha kiderül, hogy sose lesz belőle eredmény, akkor az embernek új irányba kell fordulni, új üzletet kell találni, hisz valamiből a családját el kell tartani. Itt egy kézbe kerülhetne egy szakmai kézbe.
Ezek szerint, hogy a marokkói magyar üzleti, illetve egyéb kapcsolatok tovább mélyüljenek, és valódi eredményeket, üzleti eredményeket, forintosítható, eurósítható eredményeket hozzanak, annak a legfőbb akadálya a vízumpolitika, egyáltalán az Unió és Schengen, vagy pedig akár a kulturális különbségek, vagy akár az a kicsit kényelmesebb, vagy másfajta üzleti hozzáállás akadályozza. Tehát mondjuk esetleg a marokkóiak másképp szeretnek üzletet kötni, mint ma, hogy mi gondolnánk.
Néhány mondatban megpróbálom ezt Marokkó vonatkozásában megvilágítani. Amit én tapasztaltam, ez egy teljesen szubjektív vélemény. Lehet, hogy sokak, akik hallgatják, nem fognak vele egyetérteni, de nekem az a véleményem, hogy Marokkó ugye francia gyarmat volt sokáig. Ott azért ez az emberekbe beleivódik valamilyen módon, tehát a francia üzletember még mindig valamivel egy picit felsőbbrendűnek tartja magát, és a marokkóiak annak is érzik sokszor. Természetesen ez ellen ágálnak, és egymás közti párbeszédben teljesen egyenrangúnak, sőt magasabb rangúnak tartják magukat, mint a franciák. Mégis, amikor bekövetkezik egy üzleti tárgyalás, egy picit riadt gyerekként tudnak néha viselkedni francia jelenlétben.
Tehát ennek az is az oka, hogy ugye mind a ketten anyanyelvükön beszélgetnek, mikor beszélgetnek, vagy hát majdnem anyanyelvükön, hiszen Marokkóban az egyik hivatalos nyelv az a francia, és talán ez lehet egy nagy hátrányunk, hogy Magyarországon a francia az nem az elsők között van az idegen nyelvek között.
Természetesen a nyelv is egy hatalmas probléma a magyar üzletembereknél. A franciáknál pedig, akiknek anyanyelvük, azok teljesen logikusan tudják néha akár le is iskolázni az arab üzletembert, aki nem anyanyelvén beszéli a franciát, még ha a hivatalos üzleti nyelv Marokkóban a francia is. Pont ezért egyébként, hogy a franciák azzá tették, és ma is a francia kormány 200 millió dollárt vagy eurót ad évente a francia nyelv oktatásának fejlesztésére, hogy nehogy a francia nyelv valamilyen módon elhalványuljon, ennek a tudása esetleg akár az arab nacionalizmus vagy bármi egyéb okán esetleg háttérbe szorítsa a franciát. Tehát ez az egyik. A másik ugye ott van, hogy amint említettem, mi oda látogatunk, de mi nem beszélünk úgy a nyelvet. Tehát nekünk, a marokkóiaknak mi egy egzotikus, egyébként egy picit rokoni nép vagyunk, akik ugyanolyan csípős paprikával eszik a nem tudom lecsószerű ételt, ugyanúgy töltjük a káposztát, a rizst, a gerslit, és nem tudom. Persze egy picit el kell vonatkoztatni, mert az ételeink nem egyformán néznek ki, de az ízviláguk sokszor hasonló. Tehát mi nekik egy egzotikus nép vagyunk, akikkel jó beszélgetni, jól lehet elcsevegni a világ dolgairól. Hallottak is arról, hogy mit is nálunk is királyság, és ezer éves monarchia, ez tetszik nekik, hasonlít az övékéhez. De ezzel együtt az üzleti életben ez nem elégséges még. Nem vagyunk jelen elég ideje, és az üzleti életben azért a bizalom, főként azért az arab világban, nagyon fontos. De ez csak egy szempont, mert ezek talán nem is a legfontosabbak, bár fontos elemei. A legfontosabbak, hogy Marokkóban az üzlet nagysága attól függ ki, milyen távolságra van a királytól. És nem az üzletből kell megélniük, tehát hogyha mi ma belegondolunk, egy piacról élő üzleti vállalkozásnak Magyarországon szép honlapja van, ügyfélcsábító honlapja van, ügynökök járják a világot, hirdetnek és így tovább. Marokkóban ez nem divat, mert Marokkóban az üzlet nagyságát nem ez határozza meg, hanem az, hogy milyen királyi, kvázi állami megrendelések vannak. Tehát mi is, akár Magyarországon is azt tudjuk mondani, hogy akinél nem látunk igazándiból csinos honlapot, az valamilyen más üzletből él, nem pedig az utcáról bejövő ügyfelekből. Marokkóban ez különösen igaz. És ezek a vállalkozások azért évtizedek óta ugyanazokkal a partnerekkel dolgoznak, amelyek megint csak a királyi család közül csoportosulnak, vagy tömörülnek. És bármilyen olcsó árral, bármilyen jó ötlettel, vagy bármilyen egyéb magyar know-how-val, termékkel, vagy technológiával próbálunk betörni, ők nem vágynak igazán erre. Hisz megvan a világuk, az föl van építve, mindenki tudja, hogy mit kell tennie ebben az évtizedes becsontosodott rendszerben. Lehet, hogy többet kereshetne, de egy bizonytalan, a nyelvét nem igazán beszélő emberrel kellene neki megegyezni, kiegyezni abban, hogy ki hogyan osztja a hasznot, kinek hova jut és mi jut, és nem beszélvén arról, hogy a királytól való távolság azt is meghatározza, hogy a király mennyire szól bele az üzletébe adott esetben. Tehát nagyon nehéz lesz áttörni nem csak Marokkó, hanem a többi ország piacát is, hisz egyfajta protekcionizmus mindenütt van, ez még meg van spékelve a franciáktól való egy picike függésnek, vagy a spanyoloktól függő másik függésnek, és még azt hozzáteszem, hogy ezt annyira is a spanyolok, franciák ügyesen lefették, főként a mezőgazdasági piacot, hogy gyakorlatilag kilóra megveszik előre az összes termést, tehát akarhatunk mi olcsó datóját, olcsó olívaolajat vagy paprikát venni. Nem tudunk, mert ezeket már svájci, francia, spanyol cégek, mint integrátor fölvásárolták. Gyakorlatilag például, ha ma marokkói paprikát akar valaki Magyarországra hozni, az egy svájci cégen keresztül teheti meg, mert a svájci cég minden januárban elutazik Marokkóba, és megveszi az összes termést előre kifizetve, és így nincs is joga senkinek marokkói paprikát árulni.
Nagyon messzire mentünk, és hát arról is lehetne szólni, hogy közben meg magyar vetőmagból kell ki ez a marokkói paprika. amit szintén valami francia vagy svájci közvetítő visz
a
Marokkóba.
Szintén egy svájci közvetítő visz Marokkóba.
Akkor itt fölmerül a kérdés, és nagyon nincs már időnk a hírekig, de azért egy rövid mondat erejéig. Van értelme? Vagy miért van értelme akkor mégis ekkora energiákat fektetni Marokkóba?
Van értelme, hisz részeredményeink vannak. Van értelme, hisz vannak olyan üzletek, amelyek létrejönnek. És én azt gondolom, hogy ahogy távolodunk a gyarmat birodalomtól, és ahogy új generációk nőnek fel, azok már nem lesznek terhelve ezekkel a skrupulusokkal, de ha nem vagyunk jelen, mert viszont jelen vannak a szlovákok, a szerbek, a csehek, tehát jelen vannak azok az országok, ami közé mi tartozunk, tehát a V4-ek markánsan jelen vannak már ezeken a területeken, akkor mi le fogunk maradni. Tehát én avval egyetértek, hogy a kormányzat lehetőséget, forrást biztosít arra, hogy Afrikát a déli nyitás keretében és a Magyar Nemzeti Kereskedőház forrásaiból meg kell hódítani. Egyetértek avval, hogy ezek a piacok a jövő piacai lesznek, hisz 1 milliárd embernek még annyi mindent el lehet adni. Egyetértek avval is, hogy vigyük ezt a lángot tovább, és toljuk a magyar termékeket, a technológiákat, hisz a magyarok nem voltak gyarmattartók, és ez az egyik erényünk is, de a jelenlét nélkül még abból is kimaradunk, ami esetleg nekünk juthat a jövőben.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetésünket Balogh Sándorral, a Magyar Afrika Társaság elnökével, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ hálózat alapítójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
A nap vendége a Trend FM műsorán.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Balogh Sándorral, a Magyar Afrika Társaság elnökével, a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ hálózat alapítójával és a Magyar-Marokkói Üzleti Tanács elnökével. Ugye ezeket azért sorolom föl, mert mindegyikről szeretnék beszélni, és az utóbbit, a Magyar-Marokkói Üzleti Tanácsot azért is hoztuk elő, mert gyakorlatilag az egész első részben Marokkóról beszéltünk, a marokkói üzleti kultúráról, meg arról, hogy milyen nehézségekkel néz szembe az, aki Marokkóval megpróbálja mélyíteni az üzleti kapcsolatokat. Bár az volt a pozitív végkicsengése az előző résznek, hogy azért nem lehetetlen, csak állhatatos munka kell hozzá, és mindenek előtt jelenlét. Egy mondat erejéig elhangzott, hogy Magyarországon tartózkodott a marokkói vízügyi és környezetvédelmi miniszteri megbízott asszony, és gondolom, hogy valamilyen vízügyi tárgyalás apropóján, erről azért beszéljünk még egy pár szót, hiszen Magyarországon azért megvan a megfelelő tudás ahhoz, hogy vízügyekben talán egy kicsit könnyebben tudjunk bekerülni egy-egy piacra, még akkor is, hogyha más területen 5-szor annyit kell dolgoznunk, mint mondjuk egy franciának. Ez jól gondolom?
Abszolút. És igen, a vízügyekben Marokkóban elismernek és ismernek minket. Ismerik, hogy Magyarország a víz hazája, ismerik, hogy Magyarországon mind az ivóvízkészletek, mind a fürdővíz és egyéb vízgazdálkodás, akár mezőgazdasági vízgazdálkodás fontos szerepet játszik, és ebben tudással rendelkezünk ezeken a területeken. Ugye csak egy előzménye, Párizsban volt a világ környezetvédelmi konferencia, és most Marokkóban lesz idén ennek a folytatása, pontosan Marrakesben, ahol a mi irodánk van, novemberben. Mivel Marokkó lesz ennek a soros házigazdája, ezért rengeteg témát tárgyal le a földön különböző országokkal. Így jutott a belügyminisztérium meghívására hozzánk a miniszterasszony. Én azt gondolom, hogy Magyarország fontos szerepet játszik ebben, hisz novemberben itt tartják majd a köztársasági elnök hivatal mentorálásával azt a víz konferenciát, amelyre a világ összes országából eljönnek, és nem először tartják itt. Tehát van apropója, van aktualitása, ezek az ilyen látogatások hozzájárulnak ahhoz, hogy két ország együtt tudjon működni, és jobban megismerje egymást, és én azt gondolom, hogy ezek fontosak. Természetes módon mi is, mint Magyar-Marokkó Üzleti Tanács vendégül láttuk egy vacsorán, és az irodáinkban is látogatást tett a miniszterasszony. Nagyon gyümölcsöző megbeszéléseket folytattunk, és állunk elébe a továbbiaknak.
Akkor ezek szerint még nincsenek eredmények ezen a téren, vagy korábban együttműködések, túl azon, hogy ismernek minket?
Ugye rengeteg olyan szerződésre van szükség, amely kereteket teremt egyáltalán annak, hogy ezek együttműködésként felmerülhessenek. Tehát amint említettem az előző részben, a franciáknál ezek már alapvetően létező szerződések, de nekünk ezeket a kormányközi megállapodásokat meg kell szülni, ezeknek a folyamatát látjuk, én azt gondolom, tényleg lassan a végére is érünk, és eredmények fognak születni
Akkor menjünk egy kicsit tovább. Egyrészt ugye a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ hálózatnak több háza is van Afrika szerte, de hát ugye mindennek az alapja az idén 10 éves Magyar-Afrika Társaság, amelynek alapítója és azóta is elnöke Balogh Sándor, és rengeteget dolgozik azért, hogy egyrészt Afrikát megismertesse, hogy valamiféle üzleti kapcsolatok jöjjenek létre olyan országokkal is, amelyekről szinte azt se tudjuk, hogy léteznek, vagy ha tudunk róluk, akkor aztán még inkább nincs fogalmunk, mint mondjuk akár Marokkóról, és nagyon sok humanitárius akciót is szervezett, vagy szerveztek az elmúlt évtizedben. Itt elsősorban az orvosi missziókat emelném ki, aztán most már 16 vagy mennyi volt az elmúlt években, és hát mindig Afrika más-más területeire jutottak el. Most legutóbb például egymás után 3-szor Ugandába. Miért pont Ugandába? És hogy jönnek ezek a különböző területek, hogy éppen hol gyógyítanak ingyen a magyar orvosok?
Hát az Ugandára gyorsan válaszolok. Azért Ugandába, mert a Magyar Kereskedelmi és Kulturális Központ és a Magyar Afrika Társaság közös hálózatának harmadik egysége az Ugandában nyílt meg 2013-ban, és ott a Buganda királysággal, illetve a helyi fejlesztési minisztériummal jó kapcsolatokat tudtunk kialakítani, hogy pilot projekteket hoztunk létre. Ma már több tucat hektárnyi területtel rendelkezik az ottani kirendeltségünk, amin fenyőfa palántákat termelünk, és különböző európai növényeket próbálunk ki, hogy milyen a terméshozama ott. Felállítottunk egy pálinkafőzőt, amely mindenkinek egzotikum és érdekesség, illetve felállítottunk egy terményszárítót, hisz Uganda egy nagyon termékeny ország, akár 2-3-szor is lehet aratni például különböző növényeket, ellenben nagyon esős is ezzel egyidejűleg, hisz ez együtt jár, és a terményszárításban még egyáltalán nem jeleskednek. Úgyhogy Ugandára így került. Hogyha vissza kell kanyarodnom, és miért ne tenném, hisz örömmel teszem a Magyar Afrika Társaság 10 éves történetére, 2006. augusztus 19-én egy kerti parti keretében, amikor összehívtuk az Afrikával kapcsolatban ismert és az Afrika irányt érdeklődő embereket, ez egy olyan időszak volt, ami a rendszerváltás után még nem sokkal, hát 10 évvel kevesebbel, mint ahogy most vagyunk. Az Afrikával foglalkozók egyfajta gyökér nélküli életet éltek, hisz a korábban az egyetemeken létező trópusi tanszékek, azok a nagy állami vállalatok, akik Afrikába, Ázsiába, Latin-Amerikába üzleteltek, ezek mind megszűntek, és azok az emberek, akiknek ez a tudása volt, hisz évtizedeket abba fektettek, hogy ezt a tudást megszerezzék, és majdan tovább tudják adni, ezek gyakorlatilag ilyen értelemben egyszerűen munkanélkülivé lettek, hisz nem volt kereslet erre a tudásra. A Magyar Afrika Társaság alapításakor már többen összegyűltek az alakulás környékén, hisz ez egy olyan lehetőséget teremtett, ahol ez a tudás átmenthető a túlsó partra. Sokszor persze azt mondjuk, hogy a fogunkban tartva vittük át a túlsó partra. Ezzel együtt sikerült egy évtized alatt ezt a tudást megőrizni, gyarapítani, összegyűjteni, hogy ne a semmibe vesszen, és közben azt is sikerült elérnünk, persze a világ is gyakran, vagy sokat fordult abba az irányba, hogy nekünk könnyebb legyen a munkánk, azt is sikerült elérnünk, hogy Afrikára másképp gondoljanak az emberek. Tehát ha belegondolnak a hallgatók, mondjuk egy évtizeddel ezelőtt Afrikáról azt gondoltuk, hogy mindenki felpuffadt hasul, légymászik az arcán, várja a kék sisakosoktól a rist, amit ledobnak egy helikopterről vagy egy platós autóról.
De egyébként valljuk be, hogy ez az Afrika is létezik még, csak van ennél egy sokkal dinamikusabban fejlődő Afrika, és talán már nagyobb az a terület, ahol dinamikusan fejlődik, vagy akár egymás mellett létezik a kettő.
Természetesen létezik, hisz nálunk is vannak olyan területek, amelyek kevésbé fejlettek. Biztosan a Takta közt, a Rába közzel nem lenne értelmes összehasonlítani, sem bevételben, sem egyéb kulturális lehetőségekben. Ugyanígy van ez Afrika szerte is, hisz Afrikában, ráadásul az 54 országban rengeteg fajta különbség van, törzsi, nyelvi, kulturális, éghajlati, és rengeteg olyan, amit nagyon nehéz lesz akár hosszú 100 évek alatt is kiegyenlíteni. De ezzel egyidejűleg ugye Afrikában rengeteg olyan kulturális különbség van, amellyel foglalkoznunk kell. Tehát 10 évvel ezelőtt összegyűltünk 11 néhányan, és egy nappaliban megírtuk ezt a piknik alkalmával, hogy jöjjön létre egy olyan civil szervezet, amely Afrikával, mint ernyőszervezet foglalkozik, hogy minden afrikai ügyet megpróbálunk segíteni, megpróbáljuk az afrikai sztereotípiákat lebontani, és elmondani az embereknek, hogy Afrika nincs is messze, nem is fekete, és nem is hal meg mindig mindenki, nem betegek, nem csak háborúznak, hanem metropoliszok vannak is a jövő kontinense.
Egyébként ez a fajta munka nem tesz keresztbe az egyéb tevékenységeknek, mert ugye már az első perctől kezdve részt vesznek a Bamako Rallyn, mint humanitárius partner, és folyamatosan támogatják a szegényebb afrikai régiókat vagy területeket, méghozzá nagyon szimpatikus módon nem közvetlen élelmiszer segélyekkel, hanem oktatási anyagokkal, iskolapadokkal, kerekesszékekkel, kerékpárokkal, tehát olyan eszközökkel, amelyekkel tovább lehet lépni.
Én azt gondolom, hogy nem tesz keresztbe. Természetes, hogy azokat a régiókat, ahol kell, támogatjuk, de itthon is végzünk olyan tevékenységet egyébként, ennek ellenpontozásaként is, meg azért is, hogy megmutassuk, hogy nem csak Afrikában vagyunk mi szerelmesek, hanem a világ problémáira érzékenyek vagyunk, és Afrika a világ problémáinak azért egy gennyes góca még mindig, főként a belső részein, de ettől függetlenül mi segítünk a erdélyi, a kárpátaljai, adott esetben a vajdasági gyerekeken, segítünk a menekülteken, hisz orvosaink az Afrikában megszerzett tudással próbálták gyógyítani, és próbálják gyógyítani még ma is néha azokat a menekülteket, vagy rajtunk keresztül vonuló menekülteket, akik kimerülten vagy betegen érkeznek ide. Tehát a mi szociális érzékünk nem csak Afrikában.
Én a keresztbetételre, vagy a nehezítésre úgy gondoltam, hogy egyik oldalról azt mondják, hogy Afrika az egy fejlődő, dinamikus, üzleti célpont lehet, ahová érdemes üzleti szándékkal is oda menni. Másik oldalról meg rendszeresen felhívásokat intéznek a lakossághoz és az üzleti élet tagjaihoz is, hogy támogassák az önök karitatív tevékenységét, akár tárgyi adományokkal. Tehát, hogy a kettő az nem mond ellent, vagy inkább segíti egymást?
Én azt gondolom, nem antagonizmus, hisz ahhoz, hogy üzletelni tudjunk egy régióval, annak a régiónak megfelelően fejlettnek kell lenni, és stabilnak. A stabilitáshoz hozzájárul az, hogy az embereknek elég betevője van, hogy tanultak, erre kellenek az iskolapadok, hogy gyógyultak, erre kellenek az orvosok. Ez felgyorsítja azt a fajta stabilizálódást, és ez nem csak azért fontos, hogy a mögöttünk jövő üzletemberek, akiknek mi megtanítjuk a kultúrát adott esetben, akár Ugandában vagy Marokkóban, ezek be tudjanak jutni, hanem azért is fontos, mert ezzel olyan üzleti kultúrát teremtünk az adott országban, amely a migrációnak gátja lesz. Hisz a Magyar Afrika Társaság megalakulása óta mondja, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy 60-80 ezer ember mindig elindult Afrikából Európába. Volt, amikor ez csak 50 ezer volt, amikor Kadhafi erősen védte a határokat. Volt, amikor ez 80 ezer volt, főleg a Kadhafi éra után. Volt, hogy tavaly ez már 160 ezer volt. De ha a helyben kell a problémákat kezelni, mi ezt mondjuk egy évtizede, nagyon jó, és örülünk, hogy a kormány déli nyitás politikája hitelesítette a mi mondandónkat, mikor a kormány oda jutott, hogy fölismerje ezt a problémát, és foglalkozni tudjon vele. Nagyon jó, hogy a világ is fölismerte ezt, hisz befektetni kell Afrikának partnerekre, befektetőkre, munkahelyteremtésre van szüksége, de nem csak az esetleg lelkiismeret furdalástól többé vagy kevésbé sújtott, vagy nem sújtott fehér embertől, hanem Afrikának a saját népességétől, lakosságától, vezető rétegétől is arra van szükség, hogy az ő általuk megkeresett pénzt ne New Yorkba, Svájcba, Londonba fektessék ingatlanokba, hanem saját hazájukban, saját földrészükön teremtsenek munkahelyet.
Ezért mit tudnak önök tenni? Mert ugye az érthető, hogy önök itt itthon vannak, illetve tudásukkal Afrikában otthon vannak. Világos, hogy azt mindenki nagy örömmel fogadja, ha segítséget visznek, főleg, hogyha ez nekik nem kerül semmibe, hogy a betegekből egészségeseket varázsolnak, mert hát akkor azokat könnyebb munkára fogni. Ez egy csomó olyan dolog van, ami persze valószínű, hogy megy. De ami a legfontosabb, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy ott a helyben a politikai elit, meg a gazdasági elit, meg nagyon sok helyen ezek a hadurak, akik tulajdonképpen leveszik a sápot még a segélyszállítmányokról is. Hogy azt a pénzt, amit elvesznek, vagy ellopnak, legalább azt fektetnék be, de azt se fektetik be. Ezért önök mit tudnak tenni?
Mit tudunk tenni? Nagyon apró lépéseket, és nagyon hosszú távon.
De van ennek eredménye? Tehát érzik azt, hogy ebben nagyon lassan azért ennek lesz eredménye?
Én azt gondolom, hogy igen, természetesen ez nem csak a Magyar Afrika Társaság eredménye. Ja, hát sok százezer civil szervezet dolgozik Afrika szerte. ki jobb, ki rosszabb módszerekkel, ki erőszakosabban, ki nem, ki erőszakosabban szeretné a demokráciát exportálni. Mi nem szeretnénk semmit exportálni, mi felvilágosítunk.
Pontosabban ipartermékeket, vagy egyéb szolgáltatásokat.
Igen, de nem a demokráciát, igen. És nem szólunk bele senkinek a politikai meggyőződésébe. De azzal, hogy az oktatásban szerepet játszunk adott országokban, van olyan is, ahol mérvadó szerepet, és ide visszatérnék még majd egy mondat erejéig, a felvilágosult, felnövekvő generáció már nem fogja hagyni, hogy mindent ellopjanak a feje fölött. Esetleg olyan vezető réteg nő ki, amelyik már nem akar elmenekülni saját népe elől, és nem egy elefántcson toronyból szemléli, hogy egymást hogy írtják a hadurak vagy a törzsek. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy ennek hírét visszük, hogy nem csak a mi, a fehér ember felelőssége, mert ez könnyű a fekete vezetőknek azt mondani, hogy ez a fehér ember ellopott mindent, most hordja vissza. Nem, mert ha belegondolnak egy statisztikai adatba a hallgatók, körülbelül 190-200 milliárd dollárnyi segély vándorol Afrikába. Azért ennek az értékén lenne értelme elgondolkozni, mert lehet, hogy raktárakban porosodó, lejárt babkonzervről és zsizsikes rizsről beszélünk, ami fel van árazva, hogy azt lehessen mondani, hogy milyen sokat adtunk. És ezzel körülbelül egyező, vagy ennél 10-15%-kal nagyobb érték vándorol ki Afrikából, és ez nem az az érték, amit a multik és a fehér üzletemberek elhoznak, hanem ez az, amelyet az afrikai vezetők külföldre visznek. Befektetnek, svájci bankba teszik, New Yorkba vásárolnak ingatlant, vagy Miamiba, vagy Párizsba, nekem teljesen mindegy. Tehát ha ennek az irányát meg lehetne fordítani, vagy az arányát megváltoztatni, akkor rengeteg munkahely teremtődne Afrikába, és ez a rengeteg munkahely stabilizálná az afrikai kontinens országainak jó részét, és ezért van szükség, hogy Európa befektessen, társakat lejjen a helyi elitből, a helyi üzletemberekből, hisz ahogy nálunk is az unió pénzéből sokkal több minden épül helybe föl, ugyanúgy az európai befektetési alapokból, vagy befektetési, vagy segélyezési pénzekből, ha társként viszonyulunk afrikai üzletemberekhez, akár állami, akár magánvállalatokhoz, akkor könnyebben gondolkoznak el azon, hisz egy forrásrészt mi adunk hozzá, hogy befektessenek valamibe otthon, és ne csak a biztos svájci bankbetétet válasszák helyette. Természetesen a mi dolgunk pici, én nem is azt szeretném mondani, hogy Afrika a mi tevékenységünktől változik meg, tehát nehogy valaki azt higgye, hogy mi azt gondoljuk, hogy Afrika attól változik, hogy van Magyar-Afrika Társaság. Mi fölismerve ezt a trendet dolgozunk ezen a magunk eszközeivel, és hogy dolgozunk még ezen? Ugye Ugandában egészségügyi központot építünk.
Igen, erről akartam beszélni a következőkben, köszönöm, hogy felhozta, és nagyon kevés az időnk, de azért egy fél mondat erejéig még térjünk oda-vissza, hogy persze önök kicsik, főleg ha Afrikához mérjük, de gondolom, hogy más civil szervezetekkel is találkoznak, együttműködnek, olyankor hangot adnak ennek a véleményüknek?
Természetesen, és hogy kicsik vagyunk,
és
vagy nagyok, az relatív.
És egyébként a többiek?
Természetesen, hisz ez egy ma már általánosan elfogadott és felismert trend, és hogyha a szerkesztő is emlékszik, nem tudom, 10 évvel ezelőtt azt mondták, hogy Afrika határain szögesdrótot kell építeni, adjunk pénzt Kadafinak, építsen szögesdrótot. Ma meg már azt mondjuk, hogy vigyük a pénzt oda, ahol az afrikaiak vannak, hisz ők is a saját szülőföldjükön szeretnének boldogulni. Én nem hiszem, hogy bárki a Kongó medencében felébred, és azon gondolkozik, hogy ő Svédországba szeretne lakni, bundába bújni, miközben ott egy ágyékkötő is elég, és elhagyni a szülei földjét, a szellemei földjét, a vallása földjét. Nem gondolom, hogy ezen gondolkodik. Tehát ha ő ott meg tud élni, akkor nem fog elindulni.
És akkor beszéljünk egy nagyon szép kezdeményezésről, amely Ugandához kötődik, és a Magyar-Afrika Társasághoz kötődik. Kapekében egy egészségügyi központ felépítésébe kezdtek, és ez azért hatalmas dolog, mert nem csak beszélnek róla, hanem már alapkövet is letettek, és komoly gyűjtésbe kezdtek, hogy ezt a munkát befejezhessék. Hol áll most ez a gyűjtés, és hogy áll ez az egészségügyi központ?
A gyűjtés, hogy maradjak a V4-eknél, csehül áll. Pillanatnyilag nagyon kevés gyűlt össze, tehát az affinitás erre láthatóan nem nagy, vagy mi nem tudunk elég propagandát ennek érdekében kifejteni. Ezzel együtt a központ megépül, hisz vannak hagyományos, hosszú távú támogatóink, akik kicsit mélyebben a zsebükbe nyúlnak most, és ezzel föl tudjuk gyorsítani a forrásgyűjtést. Természetesen továbbra is várjuk az adományokat, hisz azt képzeljék el a hallgatók, hogy ez egy körülbelül 500 négyzetméteres egészségház, egy olyan egészségi központ, ami nálunk is létezett 10-20-30 évvel ezelőtt. Egy olyan környékre visz egészséget, orvostudományt, amelyen nincsen. Egy olyan környékre, ahol gyakorlatilag a mi kórházunk és mi telepünkön van az egyetlen elektromos trafó. Egy olyan környékre, ahol nem messze Kampalától, mindössze 60 kilométerre még mindent, az iskolát is újra kell építeni. Egy olyan környékre, amit meglátogatott Sesták Miklós miniszter úr is a Ugandában látogatásakor október, novemberben, és akkor azt láthattuk, hogy egy ilyen stúdió méretű szobában körülbelül 50-en ülnek a padlón, és egy darab palattáblán mutogatja nekik a helyi tanár azt, hogy mit is kellene és hogyan megtanulni, illetve hogy milyen írásjeleket kellene írniuk. Ugye épp a héten hallottam a rádióban, hogy tableteket fognak adni a tankönyvek helyett most már 3-4 éven belül, tehát olyan mérvű a szakadék, és ezért is szeretnénk egy másik kezdeményezést is elindítani. Arra gondoltunk, hogy a magyar tudás miért lenne rosszabb, mint a francia, az angol, vagy az amerikai, vagy az osztrák. Miért csak osztrák, francia, angol, spanyol, angol, amerikai iskolák vannak a földön, miért nincs magyar? Ugye azon is elgondolkozunk, hogy mitől jönne valaki egy British schoolból magyar iskolába, miért választaná azt? Tehát ugye lehet az oktatás színvonala egyező, de ettől függetlenül valamilyen specifikumnak lennie kell. És én úgy gondolom, és többen egyetértettek velem már az ország döntéshozóival is, egyetértünk abban, hogy a sport specifikum lehetne az, ami az oktatást egyedivé teszi, mint Magyar Sport Akadémia mondjuk, hisz a magyar sport híres, a legutóbbi olimpián is taroltak a sportolóink, minden sportban, gyakorlatilag a vízes sportokban, és most már a fociban is egyre inkább ismertek vagyunk, és gyakorlatilag azt merném állítani, hogy egy éven belül meg fog nyílni az első, valószínű Gánában, az első olyan sportszakmai magyar iskola, ahol természetesen a sport mellett magyar nyelvet is fogunk oktatni, némi magyar kultúrát is, és ezek a diákok lehetnek majdan a Magyarország pici nagykövetei ezekben az országokban, ahogy ezt mások is csinálják, hisz az oktatás exportja, akár ha nézzük a kínaiaknál, ez egy fontos eleme a majdani külkereskedelemnek, megágyazója a kulturális ismereteknek, és megágyazója annak, hogy a két nép ne ellenségként, hanem barátként tekintsen egymásra.
Hát ez lesz már a végszó, mert hogy az időnk az teljesen elfogyott.